Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Hare Krisna, köszöntöm a civil rádió hallgatóit, itt a Górangában, a védikus kultúra műsorában. Új időpontban jelentkeztünk, ezentúl minden második héten szombaton este 8 és 9 óra között leszünk hallhatóak. Ma zajlott le a sokadik Rátajátra, vagyis Szekérfesztivál Budapesten. Ezt a műsort felvételről sugározzuk, és ebben a műsorban arról szeretnénk beszélni, hogy milyen történelmi, kulturális és spirituális háttere van ennek a Szekérfesztiválnak. Ebben lesz segítségemre Balarám Prabhu, aki egy Krisna hívő szerzetes. Hare Krisna, köszöntelek téged.
Hare Krisna mindenkinek.
Talán 18-19 éve rendezik meg Budapesten.
Ez már 20.
Akkor ez egy jubileum Budapesten ezt a Szekérfesztivált. Azt gondolom, hogy Budapest kulturális életébe most már beleivódott. Egy díszes menet végigvonul a városon. Ma történt ez az esemény, de hát Indiából ered. Én azt gondolom, hogy ebben az elkövetkezendő egy órában egy csomó mindenről beszélhetünk. Milyen jelentősége van ennek a fesztiválnak. Először is pontosan honnan ered ez a Szekérfesztivál?
Ez Indiából ered, egy városból, aminek az a neve, hogy Jagannath Puri. Ez az óceán partján fekszik, és az egyik ilyen különlegessége, ugye több szent hely van Indiában, és akkor a szent helyek közül is vannak fő szent helyek, és Jagannath Puri az egyik ilyen fő szent hely, ugyanis az egész város az úgy van felépítve, hogy az Úr Jagannathnak a temploma áll a városnak a középpontjában, és a városnak a működése az mind a Jagannath köré csoportosul. Jagannath, ez Krisnának az egyik neve, azt jelenti, hogy Jagannatha, és akkor az azt jelenti, hogy az univerzumnak az ura, az univerzumnak a mestere, az irányítója, tehát ő Isten. És ugye Istennek a templomába, akkor a Murti formáját imádják, és...
Ez egy érdekes dolog, amit mondtál, hogy az egész város e köré épül. Ezt hogyan kell elképzelni?
Úgyhogy a templomi imádatnak a sztenderdje, az megkövetel bizonyos dolgokat. Tehát például a murti imádatban főzünk például Krisnának, vagy itt Jagannathnak, főzünk Istennek, ruhákat készítünk neki, és akkor azt vannak, akik azt cserélik, azt a ruhát öltöztetik, és ebben nagyon-nagyon sok személy részt vesz. Illetve vannak ilyen háttérmunkák, tehát vannak, akik a kertben dolgoznak, és akkor termelik a zöldséget, vagy például amikor ez a Rátajátra fesztivál van, akkor minden évben egy új szekeret készítenek Jagannathnak, és az is hát nagyon-nagyon sokáig tart, amíg ugye kézi erővel elkészítik a szekeret. És az a sok ember, aki ebben segítkezik, akkor ő mind ott lakik a városban. De az ő életüknek a középpontja az Isten Jagannath.
Amikor én egy kicsit utána olvastam ennek a fesztiválnak, ugye azt azért mindenki látja, hogyha elmegy egy Krisna templomba, hogy rendkívül díszes, sokszínű, valóban az oltáron Isten szobrokat látunk, és amikor utána olvastam ennek a Jagannath fesztiválnak, én valami ilyesmitre emlékszem, hogy 80-valahány alkalommal ajánlanak például ételeket az Úr Jagannathnak minden nap, a hétmilyen fesztiváltól függetlenül. És tehát, hogy valami ilyesmire gondoltál, hogy ezt a fajta szervizt, vagy nem is tudom, ez talán nagyon profánul hangzik, igen, szolgálatot szinte gyakorlatilag egy város épül rá?
Igen.
És ugye hát minden évben egyszer van ez a fesztivál, azt gondolom, hogy egy meghatározott időpontban, nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik a mi fesztiválunkhoz, amit Budapesten rendeznek meg. Mi ennek a menete? Azt tudjuk, hogy egy díszes szekeret végighúznak a városon. Mi ennek a jelentősége? Honnan ered ez?
Igen, minden évben egyszer történik ez a fesztivál. Indiában, Jagannath Puriban is, mai napig megünneplik, már évszázadok óta. Magyarországon ugye csak 20 éve, és az időpontot, azt a holdnaptár szerint számítják ki. Tehát a holdnaptár szerint ez mindig ugyanarra az időpontra esik Indiában. Itt Magyarországon, hát ugye a rendőrséggel is egyeztetve van, hogy mikor kapunk időpontot, és akkor ennek fényében próbáljuk azért követni a tradíciót, de nem mindig sikerül úgy.
De mindig valahogy így nyár közepére esik.
Igen, a védik, most a holdnaptár szerinti időpont is egy pár nappal ezelőtt volt.
Hát mindegy, azt gondolom, hogy különben nem is a pontos időpont a lényeg, hanem talán ennek az egésznek a jelentése. Ugye ez egy ritka dolog, hogy emberek fogják az Isten szobrokat és kihozzák az utcára. Tehát mindig azt látjuk, hogy egy oltár azért valamennyien távolságban van tőlünk, nagyon nagy tisztelettel kell fordulni felé, papok sürögnek, forognak körülötte, maximum átnyújthatunk egy virágfüzért, amit aztán a szerzetesek adnak az Isten szobrok nyakába. Azért gondolom, hogy van valamilyen különleges jelentése annak, hogy ilyenkor ez megváltozik a helyzet, és ebből a zárt, magas, különben nagyon magas falakkal körbevett templomból kihozzák az Isten szobrokat.
Igen, és ez rendben is van így, hogy az év többi napján nagyon nagy tisztelet övezi a murtikat, de az évnek ezen a napján egy olyan különleges lehetőség nyílik a városban lakók számára, hogy még azok is, akik amúgy nem mehetnek el a templomba, mert mi például, akik nem Indiában születtünk, mi nem léphetünk be a templomba. Vannak bizonyos templomok, ahova bemehetünk. A legtöbb az ilyen, de van még néhány templom, ahova mi nem mehetünk be. De ilyenkor még azok is láthatják Istennek ezt a murti formáját, akik máskor nem mehetnek be a templomba, mert ilyenkor Isten, ő eljön az emberekhez. Szóval az élő lénynek, a lelkeknek szabad akaratuk van, és ők szabad akaratukból választhatják, hogy megközelítik Istent, vagy elutasítják Istent. Ez Isten nem követel azzal erőszakot, hogy csak azért is megnyilvánítja magát. De, hogyha valaki szeretné Istent látni, akkor annak ne legyenek ilyen korlátai, ne legyenek anyagi korlátai, és akkor ezért Isten eljön, kijön az utcára, és ő megmutatja magát, neki is van szabad akarata, és neki is vannak jogai, és akkor érlezel a jogával, és felfedi magát az élő lények előtt, még azok előtt is esetleg, akik mondjuk Isten tagadók, vagy nem akarják őt látni, és abban az áldásban részesülhetnek, hogy akkor láthatják, hogy íme igen, itt van az univerzumnak az ura, és nekem van egy örök kapcsolatom vele. És láthatják azt a, hogy milyen pompával, ugye például ez a szekér, hogy milyen pompával van feldíszítve, és akkor hát ha megértik azt, hogy igen, nekem van egy kapcsolatom Istennel, és Isten mindenható, és bizony az életben ki kell használni azt a lehetőséget, hogy valahogyan közeledjünk Istenhez.
Mondtál egy érdekes dolgot, ami így megragad bennem, hogy nem mindenki mehet be a templomba, hogy mi fehér emberek nem mehetünk be a templomba.
Hát mi bizony nem.
Ugye hát azért sokat hallunk az indiai kasztrendszerről, bizonyára sok embernek van erről elképzelése is, de én azt gondolom, hogy nagyon kevesen látunk tisztán, hogy mit is jelent ez a kasztrendszer. Ezzel egyrészt kérném, hogy talán beszéljünk erről egy kicsit, másrészt az, hogy a Krisna hívők hogyan viszonyulnak ehhez. Mi az oka annak, hogy mi nem mehetünk be?
A kasztrendszer, akkor ez olyan, mint mondjuk egy kés. Egy kést lehet jól és rosszul használni. A kasztrendszer az az egyéneknek az egyénisége, a pszichofizikai állapota alapján van megállapítva. Tehát ahogy vannak ezek a kasztok, ugye ez a sudra, vaisya, ksatria, brámana, vannak ezek a kasztok, és ezek a kategóriák,
tehát a papiréteg, az arisztokrácia,
a munkások, a kereskedők, a mondjuk a katonák, vagy az irányítók, vezetők, és a, ahogy mondtad, a papok, vagy a tanítók, ez a négy kategória, ez volt a kommunizmusban, a kapitalizmusban, a feudalizmusban, ez mindig van.
Ez most is van.
Ez most is van. Tagadjuk, vagy nem tagadjuk, vagy próbáljuk eltörölni, vagy ez mindig van. ennek a helytelen használata az az, amikor egy aláfölé rendeltségi viszonyt állapítunk meg. Igaz ugyan, hogy mondjuk, hogyha a társadalmat egy testhez hasonlítjuk, akkor a brámanák képviselik a fejet. A fej az azt jelenti, hogy ott van a száj, tehát hogy az beszél, tehát a papok, a tanítók azok, akik beszélnek, és mondjuk a sudrák tekinthetők a társadalom, ennek a kasztrendszernek a lábának, de azt mondta a tanítómesterem, hogy hát szükséged van a lábadra is ahhoz, hogy eljuss valahová, és hogyha fáj a lábad, beteg a lábad, akkor több pénzt költesz a lábadnak a meggyógyítására, mint a fejedre. Tehát itt voltak éppen nem aláfölé rendeltségi viszony van, hanem egymás mellé rendeltségi viszony. És akkor ezért bár léteznek ezek a társadalmi szerepek, de ezek nem ilyen bélyegek, vagy ilyen karszalagok, vagy valami megjelölés, főleg nem valami negatív megjelölés eredetileg, hanem ez a jogokat és a kötelességeket jelenti.
Elnézést, hogy közbevágok, én azt értem, hogy természetesen a társadalom ilyen különböző rétegeire szükség van, hiszen így tud működni. Ezzel én azt gondolom, hogy senkinek nincsen semmilyen problémája. Azonban mégiscsak mondom, ami megütötte a fejemet, az, hogy van, aki bemehet, van, aki nem mehet be. Tehát ezek szerint ezek a kasztok nem egyenlőek? Tehát, hogy vannak, akik kilógnak a sorból, akik kevésbé tekinthetők, nem tudom, most egyenrangú élőlénynek?
Hát, hogyha nem helyesen értelmezzük a kasztrendszert, akkor igen, akkor ez fog kialakulni belőle, de mondjuk a magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének a templomába bemehetnek vajsják, vagy sudrák, vagy nem is kérdezzük, hogy ki fia borja. Tehát mi nem így értelmezzük a kasztrendszert.
Mert hogy te is mondtad, hogy Indiában is vannak olyan templomok, ahol ez nem kérdés, és vannak olyan templomok, mint ahol, mint tudom, hogy megcsontosodott volna ez a fajta gondolkodás, és ott így látják, így értelmezik ezt a fajta nem tudom, hogy ez egy vallásos megközelítés, vagy egy...
Ez egy társadalom felépítési rendszer. Ennek még magában nincs köze Istenhez. Tehát ez nem egy ilyen transzcendentális, nem valami vallásos dolog. Ez csak egy társadalom felépítési rendszer. És azért mondom, hogy ezt lehet jól is, és rosszul is használni. Tehát ezt Isten teremtette, ezt a rendszert, ezt Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy Chaturvarnyam, Mayasristam, guna, karma, vibágasa. Azt mondja, hogy a guna, a tulajdonságok, és a karma, a cselekedetek alapján ő hozta létre ezeket a kategóriákat, azért, hogy rend legyen, tehát bizonyos rendszerbe, csoportokba kell rendezni. Tehát, hogy jó, hogyha vannak ilyen kategóriák, de ez a kategória, ez még egyszer mondom, hogy ez nem egy megbélyegzés, hanem ez az emberre jellemző tulajdonságokat jelöli. És hogyha valakinek olyan képességei, olyan adottságai, olyan tulajdonságai vannak, ami mondjuk egy brámanára jellemző, akkor ő elfogadható, hogy brámana. És aztán utalás is van a védikus irodalomban, ahol azt mondják, hogy ha lehet, hogy valaki egy sudra családban született, mondjuk munkás családban született, de hogyha ő kifejleszti a brámanákra jellemző tulajdonságokat, akkor el kell fogadnunk, hogy ő egy brámana. És ez az, ami, tehát ez egy rugalmas rendszer, és ahogy te ahogy mondtad, nagyon jól mondtad, hogy van amikor ezt ugye megcsontosodottként kezelik, akkor az a helytelen értelmezése ennek.
Ez azt jelenti, hogy akkor nem a születés határozza meg?
Pontosan ezt jelenti. És ez az egyik hibája a kasztrendszernek, hogyha helytelenül használják, hogy az emberek úgy gondolják, hogy mondjuk én egy brámana családban születtem, akkor nekem jogom van azokhoz a jogokhoz, ami egy brámanát illet. De a védikus irodalom azt mondja, hogy az egy nagyon jó lehetőség, mondjuk, hogyha én értelmiségi családban születtem, akkor genetikailag olyan tulajdonságokkal rendelkezem, mint a szüleim, ugye, akik mondjuk értelmiségiek, akkor valószínűsíthető, hogy én is ilyen tulajdonságokkal fogok rendelkezni. De hogyha nem élek annak megfelelően, nem élek annak arra méltóan, hogy nem úgy viselkedem, mint egy brámana, akkor nem vagyok egy brámana. Pusztán csak azért, mert abban a családban születtem, akkor csak elszúrtam ezt a jó lehetőséget.
Értem, hát köszönöm, de akkor ez, ha, és ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a Krisna templomban nincs ilyen.
Nálunk nincs ilyen, és nem is tervezzük ennek a bevezetés.
Jó, tehát bárki bármikor mehet.
Eddigi jó rendszert nem akarjuk elrontani.
Értem, jó. A Gurangát halljuk itt a Civil Rádióban, a Szekér Fesztiválról beszélünk, egy rövid zene után ezt folytatjuk.
Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Toma Bina
Folytatjuk a Górangát, a védikus kultúra műsorát. Ma rendezték Budapesten 20. alkalommal a Ráta Játra, vagyis Szekér Fesztivált, ezt a nagyon díszes, ünnepélyes táncos zenés felvonulást, amikor Krisna hívők a városon végighúznak egy szekeret rajta Jagannáttal, vagyis az univerzum urával. Azt sokszor látjuk, beszélgető partnerem elnézést, aki most kapcsolódott be a műsorba, Balarán Prabhu, ő egy Krisna hívő lelkész, szerzetes. Ugye, hogyha valaki elmegy egy Krisna templomba, akkor látja, hogy különböző Isten formák, Isten szobrok vannak az oltáron. És hát két dologról szeretnélek kérdezni. Egyrészt ez egy kényes kérdés, mert nagyon sokszor azt mondják, hogy ez bálványimádat. Nyilván ezt ti nem így látjátok. Egyszerűen az egyik kérdés, hogy miért nem így látjátok, vagy hogyan látjátok. A másik pedig az, hogy amit a Szekér Fesztiválon, az Úr Jagannátot, ahogy végighúzzátok, ez még megint egy egészen más eltérő formájú Isten szobor, ha hívhatom én így. Hogy ennek a formának a kialakulásáról is. De azt hiszem, hogy kezdjük egy kicsit távolabbról, tehát, hogy a Krisna hitben, a Krisna tudatban hogyan tekintetek ti az Isten szobrokra? Miért van szükség Isten szobrokra? És miért díszítitek fel ennyire? Miért aggat rá az ember ennyi fajta tulajdonságot, szinte gyakorlatilag emberi külsőt?
Hát azért imádjuk a murtikat ilyen pompázatosan és ilyen részletesen, mert mi úgy tekintünk rá, hogy a templomi murti az nem különbözik Istentől. Tehát azt majd mindjárt beszélünk arról, hogy miért gondoljuk, hogy Isten, de hogyha tegyük fel, hogy Isten, akkor megérdemli azt a figyelmet, azt a szeretetet, azt a gondoskodást, ami Istennek jár. Tehát azért van, hogy ilyen ezért van, hogy 54-szer ajánlanak ételt Jagannath Puriba Jagannathnak, vagy mondjuk a budapesti templomban is az ételt, akkor mindig, amit készítenek a konyhán, akkor azt neki ajánljuk. És ezért van, hogy virágfüzérekkel minden nap friss virágokkal díszítjük, és hogy ruhákat varrunk nekik, díszes ruhákat, és akkor ezt minden nap cseréljük, mert azt próbáljuk gyakorolni, azt gyakoroljuk, hogy Isten ő egy személy, és amikor majd elkerülünk az anyagi világból, tehát az anyagi kozmoszból, és eljutunk a transzcendentális, vagy lelki világba, a lelki birodalomba, akkor ott ugyanezek a dolgok történnek. Tehát, hogy ott van Isten, ott van az élőlény, azok kerülhetnek oda, akik már feladták a Isten ellen lázadó természetüket, és akik szeretettel fordulnak Istenhez, és ott nagy szeretettel virágokkal díszítik őt, és együtt közösen keftelésekbe vesznek részt.
Most elnézést, hogy ilyen, lehet, hogy ostobát kérdezek, de ezt honnan tudjuk? Vagy honnan tudjátok?
Pont melyiket? Ezt az egész?
Hát igen, hogy hogyan kell feldíszíteni, hogy éppen Isten mondjuk a lelki világban milyen keftelései vannak, tehát hogy milyennek az alapja, mert én azt értem azt a gondolkodást, hogyha valakit szeretnék megismerni, akkor minél több dolgot megtudok róla. Mit szeret, mit nem szeret. Mi a kedvenc témája, mi a kedvenc filmje. Pontosan. Tehát, hogy egy csomó mindent meg kell tudnom a másikról, hogyha közel szeretnék férkőzni hozzá. És nyilván minden kapcsolat úgy alakul, úgy lesz egyre szorosabb, minél többet együtt vagyunk, minél jobban megismerjük egymást, minél jobban kiismerem a másikat. És ez egy érdekes gondolat volt, amit mondtál, hogy gyakorolják a Krisna hívők a murtikon, vagy ahogy te hívod, az Isten szobrokon keresztül ezt a fajta kapcsolatot. És való igaz, hogy akkor ezt így el tudom képzelni, hogy sok-sok gyakorlat, sok-sok év után ez flottabbul megy, mint amikor az ember először áll az Isten szobor előtt, és mondjuk nem tudja, hogy hogyan kell szépen feldíszíteni, vagy vonzóvá tenni. De hogy ami igazából érdekel, hogy ezt az emberek így a saját kútfejükből találják ki, vagy valamilyen tradíció alapján, vagy ennek az egész tradíciónak mi az alapja. Honnan ered? Honnan tudjuk, hogy például Krisna így néz ki, ahogyan mondjuk én a templomokban látom, hogy ilyen ruhákat hord, vagy ilyen kefteléseket, ilyen történetekben vesz részt?
Hát épp ez a lényege a szentírásnak. Különböző szentírások vannak, és vannak olyan szentírások, amelyek csak arról írnak az emberek befogadó képessége alapján, hogy mondjuk ne ölj, vagy ne lopj, vagy valami ilyen hasznos tanácssal látják el az embereket. De amikor ez már természetessé vált, és az ember egy bűntelen életet él, akkor az még mindig önmagában nem tökéletesség, csak hogy az anyagi világban mondjuk nem okozunk szenvedést, vagy nem lopunk, vagy ilyesmi, hanem a szentírás azt mondja, hogy az életnek a tökéletesség az, amikor Istennel megértjük az örök eredeti kapcsolatunkat. És ennek a tanulmányozása igazából a szentírás, akkor válik igazi kincsé a szentírás, amikor már nem csak ilyen regulákat tár elénk, hanem akkor feltárja azt, hogy akkor Istennek, úgy mondta a tanítómesterem, hogy amikor például meg akarod határozni, mondjuk az útlevelet megnézed valakinek, ott van egy tömeg, és akkor hogy le van írva, hogy a szeme színe, testmagassága, apja neve, anyja neve, hol született. Szóval ugyanígy megvannak Istenről is az adatok. Hogyha fel akarjuk ébreszteni a szunnyadó szeretetünket Isten iránt, akkor meg kell ismernünk őt. És akkor le van írva, hogy hogy néz ki, mi a neve, mi a kedvenc étele, vagy hogy mi a kedvenc időtöltése, nagyon-nagyon részletes utasításokat találunk Istenről. Igazából ez a szentírásnak a lényege.
Ez érdekes, mert ez kicsit olyan hihetetlennek tűnik. Tehát, hogy azért, aki ebben a kultúrkörben felnőtt, már ebben a zsidó-keresztény kultúrkörben, ugye ilyen információk nincsenek. Tehát, hogy számunkra Istennek a személye azért az egyrészt ilyen megfoghatatlan, elképzelhetetlen. Nem tudjuk, hogy van formája, neve, tulajdonsága, illetve csak azt tudjuk, hogy végtelen, végtelenül kegyes. De ezek mind számunkra, én azt gondolom legalábbis, hogy az ember számára így nagyon megfoghatatlan. Ezek szerint a védikus írásokban ennél sokkal inkább megszemélyesítik, vagy konkrétumok is vannak?
Hát mert úgy mondtad, hogy számodra ez ilyen vagy olyan, hát pont erről van szó, amit az előbb beszéltünk, a kasztrendszerről. Tehát, hogyha valaki felemelkedik arra a szintre, hogy olyan életet él, ami egy brámanának megfelelő, tehát olyan tisztasági standard, erkölcsi és testi tisztasági standardeket követ, akkor automatikusan megnyilvánul a tudatában az az igény, hogy szeretné Istent megismerni, mint egy személy. És amikor ott van ez az igény, akkor az olyan, mint egy ilyen frissen felásott föld, hogy akkor abba csak bele kell vetni a gabonát, és rögtön akkor kicsirázik. Szóval akkor kell a Szentírásnak azokat a részeit olvasni, és akkor automatikusan az ember megérti ezeket a részletes információkat.
Azt mondhatod, hogy olyan erkölcsi és morális elvek alapján egy Krisna hívő lelkész mondjuk milyen elvek alapján él? Tehát mi az, ami azok a jellemzők, amelyek fontosak ahhoz, hogy az ember ezt a fajta önmegvalósítást képes legyen gyakorolni?
Ahhoz, hogy az önmegvalósítás útjára lépjen, ahhoz vannak javasolt cselekedetek, és vannak olyan cselekedetek, amelyek ilyen tiltó rendszabályok. Azt hiszem, a Krisna tudat az elég híres Magyarországon, hogy elég szigorúak a tiltó rendszabályok azok számára, akik szeretnének avatott Krisna hívők lenni. Tehát, hogy húshaltojás fogyasztástól tartózkodunk, kábító mámorítószereket nem használunk, tiltott szexuális életet nem élünk, és nem játszunk szerencsejátékot. Amikor ez olyan 30-as években, amikor az első jöttek prédikátorok Angliába, és akkor ott az angoloknak már ugye volt kapcsolatuk Indiával, és akkor volt egy angol valamilyen professzor, és akkor kérdezte, mondta ezeknek a prédikátoroknak, akik frissen érkeztek Indiából, hogy én szeretnék egy brámana lenni, hogy akkor csináljátok belőlem egy brámanát, és akkor mondták ezek a szerzetesek, hogy jó, hát kövesd ezt a 4 szabályzó elvet, és akkor te is lehetsz egy brámana. És azt mondta ez az úriember, hogy ez lehetetlen. Szóval mi itt mondjuk Európában más kultúrkörben nőttünk fel, és számunkra más szabályok automatikusak, vagy adottak, és akkor ebből, hogyha valaki, mert beszéltem a tiltó rendszabályokról, és azokról a pozitív elemekről, tehát hogyha valaki gyakorolja ezeket a pozitív elemeket a Krisna tudatban, főleg a Hare Krisna Mahamantrának a rendszeres ismétlését, és a szentírásoknak a tanulmányozását, akkor ennek a transzcendentális hangvibrációnak a hallgatása eredményezi a szívben, a tudatban azt a változást, aminek hatására az ember nagyon-nagyon könnyen le tud mondani ezekről a szerintünk rossz dolgokról, vagy értéktelen, fölösleges dolgokról, és akkor felemelkedhet arra a szintre, amikor a szentírás tanulmányozása, vagy a vallás gyakorlása már más dimenziókat jelent.
Azt hiszem, hogy ez a 4 szabály, amit felsoroltál, csak hogy egy kicsit még ennél a témánál maradjunk, egy része azért könnyen érthető. Azt megértem, hogy egy szerzetes számára a szexuális élet szabályozása az fontos. Azt is megértem, hogy esetleg a szerencsejáték, tehát a pénzügyi spekuláció, a könnyen jött nyeresség, vagy a kemény munkával megdolgozott pénznek a könnyű elvesztése, elherdálása, az nem egy fontos dolog. De én azt hiszem, hogy talán még a mámorítószerek is teljesen egyértelműek az emberek számára. De talán azért a közvéleményben áll a húshal, tojás fogyasztásának a tilalma a sokkal nehezebben érthető meg. Hogy erről, hogyha beszélnél, hogy milyen mögöttes tartalom, milyen gondolatiság van e mögött, miért tiltják a húsevést?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Múltkor nekem szegezték ezt a kérdést egy kicsit másképpen, hogy mi a bűn fogalma az egyházunkban. És valahogy azt találtam válaszolni, hogy a bűn az az, ami rossz neked. De a rossz neked az azt jelenti, hogy rossz neked, mint léleknek. A lélek számára rossz, hogyha mondjuk húsra szólni, hogy a bűn az az, ami rossz neked. De a rossz neked az azt jelenti, hogy rossz neked, mint léleknek. A lélek számára rossz, hogyha mondjuk húshalat tojást fogyaszt, azért, mert például a húsevés, az mondjuk egy ilyen tipikus példa, hogy ahhoz, hogy valaki húst tegyen, akkor ahhoz meg kell ölni az állatot. És amikor megölünk egy állatot, akkor az azt jelenti, hogy az ő karmikus lépéseit ott elvágjuk, tehát ő nem tudja beteljesíteni a karmikus küldetését, és akkor emiatt nekünk majd valamikor ugyanezt a visszahatást el kell szenvednünk. Tehát, hogyha én megölök valakit, akkor engem is meg fognak ölni valamikor. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz karma.
Tehát, hogy ilyen szemet szemért, fogad fogért?
A karma az azt jelenti, hogy amit te okoztál, tehát amilyen érzetet te keltettél, mert a karma az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk képzeld el, hogy te mondjuk egy festőművész vagy, és akkor és van egy zenész barátod, és azt mondod egyszer a zenész barátodnak, hogy te milyen rondán fütyülsz. És akkor ő ezen megsértődik, ez vérig sérti ez a dolog, mert amúgy meg egy fuvola művész. És akkor a karma az nem azt jelenti, hogy valaki jön majd másnap, és azt mondja neked, hogy milyen rondán fütyülsz, mert te fütyülsz arra, hogy fütyülsz, na, hanem azt fogják mondani, hogy neked, mit tudom, milyen sután tartod azt az ecsetet. És akkor téged ugyanúgy fog bántani ez a dolog, mint amilyen érzetet te keltettél. És akkor ugyanígy, hogyha megölünk egy állatot, akkor az egy nagyon rossz karma, és akkor a karma az mindig ezt jelenti, hogy ezt fogjuk visszakapni. És amíg mindig visszakapunk valamit, nem csak rossz karmát, jó karmát is, akkor az azt jelenti, még hogyha mondjuk valaki, mert ezt a Szentírás írja, hogyha iskolaépítésre adományozol, következő életedben intelligens leszel, kórházakat építesz, következő életedben egészséges leszel, szétosztod a vagyonod a szegények között, következő életedben gazdag leszel. Lehet, hogy a következő életedben, mert mindezeket csináltad most, következő életedben egészséges leszel, szép, gazdag, okos, minden, de egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor megöregszel, megbetegszel, meghalsz. Tehát még a legjobb feltételek mellett is ott van az újjászületésnek a hátránya. Tehát a karma az azért rossz igazából, nem azért, mert meghalunk, mert mindenki meghal, akinek jó karmája van, az is meghal. Azért rossz, mert a karma az olyan feltételekhez köt, hogy kimaradunk, hogy elveszítjük, elfelejtjük Istennel való kapcsolatunkat.
Hát egy kicsit messzire kalandoztunk, azt gondolom, hogy mindenki emészze ezt az információt, amit most hallod. Zenélünk egy picit, és jövünk vissza ezzel a témával. Folytatjuk a górangát, a védikus kultúra műsorát itt a Civil Rádióban. Jagannath Szekér Fesztiválról beszéltünk, meg beszélünk ma este. Egy kicsit messzire kalandoztunk, az Isten szobroktól egészen a Karmáig jutottunk, de térjünk vissza egy picit most erre a Szekér Fesztiválra, és Jagannathra, akit ti az univerzum urának tekintetek, vagy hívtok, akinek egészen különleges formája van. Nem is csak egy Isten szobor volt ezen a mai felvonuláson, az a nagyon magas és díszes tekéren, hanem egyszerre három. Erről kérlek mesélj nekünk, hogy mit kell tudnunk, hogyan kell megértenünk.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy általában az emberek azt sokszor kérdezik, hogy is van ez, ugye a Bibliában az van írva, hogy ne imádjunk bálványokat. De ez a bálvány, ez abban az esetben, hogyha akit bálványozunk, az nem Isten, az akkor bálvány. De hogyha az a forma, amit imádunk, az véletlenül tényleg mégis Istennek egy hiteles megnyilvánulása, egy hiteles képviselője, akkor abban az esetben nem beszélhetünk bálványimádásról, mert akkor az bálványimádatról, mert az akkor az Isten imádat, ugye ez nem bálványimádat. És hogyha így értelmezzük a bálványimádatnak a kérdését, akkor megérthetjük, hogy bálványimádatnak minősül az is, amikor mondjuk Isten helyett, Isten imádata helyett mondjuk valaki órákon keresztül facebookozik. Akkor én azt is mondhatnám, hogy az is egy bálványimádat, mert ahelyett, hogy Istent imádná, akkor nem tudom, a képernyőt imádja. Vagy olyan sok minden más dologra pazaroljuk az energiánkat, az időnket, amiből azt gondoljuk, hogy valami boldogság, valami elégedettség származik majd, de mi azt állítjuk, hogy még hogyha jön is ebből valami boldogság, a valódi boldogság, ez csak a töredéke annak, ami a valódi boldogság, mert a valódi boldogság az, amikor Istennel tartunk egy kapcsolatot. És akkor, ahogy beszéltünk erről, hogy Isten kijön a templomból, és így megmutatja magát, és akkor mondtad ezt a három formát. Ennek több története van, de mondjuk a legrövidebb történet az, amikor volt egy király, Indra Gyumna király, és szerette volna a szeretetét így kifejezni, egy ilyen templomi imádatban, és akkor szerette volna Krisnát, Istent imádni, és nagyon-nagyon meditált ezen, nagyon sokat gondolkodott, hogy hogyan lenne erre lehetősége, és akkor egyszer Krisna megjelent az álmában, és akkor azt mondta, hogy hát látom, hogy olyan őszinte vagy ebben a törekvésedben, hogy akkor lehetőséget adok neked erre. Holnap menj ki a tengerpartra, ott várjál, és egy hatalmas farönk fog érkezni, az fog odaúszni, és akkor azt ugye akkor vegyétek ki a vízből, és faragjatok belőle három ilyen formát, három alakot. És akkor nagyon lelkes volt a király, ugye kipattant az ágyból, ugye ezután az álom után, és rögtön akkor felöltözött, kiszaladt a tengerpartra, és olyan érdekes volt, hogy már ott várta a farönk, és akkor ugye hívatott embereket, és akkor bevitték a palitába ezt a farönköt, és akkor szerettek volna találni egy megfelelő szobrászt, aki majd kifaragja ezeket a formákat. Több szobrászt is hívtak, nagyon érdekes volt, amint elkezdték faragni ezt a farönköt, akkor eltört a szerszámuk. Teljesen mindegy, milyen profi szerszámmal próbálkoztak, az mind csak darabokra tört. És akkor jött egy nagyon különleges, ilyen misztikus, egy ilyen ember, aki azt állította magáról, hogy ő egy fafaragó, és akkor mondta, hogy de akkor már több nap eltelt, és a király kétségbe volt esve, hogy semmire se fognak jutni ezzel a farönkkel, és akkor ő azt mondta, hogy ő elvállalja ennek a szobornak az elkészítését, de bizonyos feltételek mellett, és a feltétel az volt, hogy amíg ő dolgozik, akkor addig senki nem nyithat be hozzá a szobába. Senki nem érdeklődhet, hogy épp hogy áll, nem zavarják a munkáját, mert hogyha véletlenül valaki benyit, akkor ő azon nyomban ott egy csapott papot, és akkor elmegy. A király bele is egyezett, ugye nem volt más lehetősége. Bezárták az ajtókat egy nagy terembe, és akkor onnan ugye ilyen kopácsolás hallatszott. És a király nagyon örült, hogy már csak egy pár nap, és akkor oltárra helyezheti ezeket a szobrokat, és imádhatja. Még nem egy nap, a kopácsolás helyett nem hallott semmit. Nagyon nagy csend volt. És akkor ugye aggasztott ez a királyt, de hát ugye nem mert benyitni, mert nem tudta, hogy mi fog történni. Eltelt egy nap, két nap, három nap, végül aztán végső kétségbeesésében már nem tudta, hogy mit csináljon, és akkor benyitott. És ott volt ez a három forma, ilyen, hát hogy úgy mondjam, félkész állapotban, mert ezeknek a murtiknak, Jagannath Baladev Subhadrának, a törzsük ugye egyben van, és a végtagjaik, tehát a karjaik sincsenek teljes mértékben úgy kidolgozva vagy ábrázolva. Szóval ilyen félkész állapotban voltak a murtik, és akkor ez a nagy misztikus, ilyen hosszú szakálló, ilyen varázsló külsejű fafaragó, akkor pedig akkor azt mondta, hogy jó, akkor megszegted az ígéretedet, király, akkor én most elmegyek. És akkor csak elment a sarkon fordult, és akkor elment ott, hogy a palotába. A királyt, ezekkel a murtikkal, a király pedig annyira mohon vágyott az úrnak az imádatára, hogy akkor elhatározta, hogy hatodik haszakad, hogyha félkészek is a murtik, de akkor így fogja őket oltárra helyezni. És akkor megtették az előkészületeket, és aznap éjjel megint álmodott a király a murtikkal, és akkor mondta neki Krishna, hogy ne aggódj, ez az én örök formám, ez pont direkt így akartam, ennek így kellett lennie, ez egy különleges elrendezés volt, és ebben a formában szeretnénk elfogadni az imádatodat. És akkor az imádatnak a része, akkor ahogy beszéltünk, hogy rengeteg ételt ajánlanak Jagannathnak, és ugyan szép ruhákba öltöztetik.
Ugye hát rádión keresztül azért nehéz beszélni formákról, de azt így észrevettem, hogy az embereknek alapvetően nagyon kedvesek ezek a formák. Ugye három, mint ahogy mondtad, hogy egy egyben lévő törzs óriási szemekkel, mosolygós arccal vagy szájakkal, gyerekek is nagyon kedvelik. Ha az imádatra egy picit még visszatérnénk, mondtad, hogy sok-sok ételt ajánlanak, azt láttam már ilyen fesztiválon, hogy az emberek csapatostul hoznak édességeket. Ennek van valamilyen különleges jelentősége, aztán utána azt szétosztják, vagy felajánlják közben, vagy miért pont csak édességeket? Vagy egy fesztiválhoz egy egész egyszerűen ez jól illik, és olyan kézenfekvő?
Nem csak édességet szoktak ajánlani, biztos mindig csak a végére érkezel, amikor az édességet ajánlják. Nem csak édességet szoktak ajánlani, mindenféle vegetáriánus finomságot, és a fesztiválhoz az tartozik hozzá, hogy általában, amikor Jagannath a templomban van, akkor csak a brámanák főzhetnek neki, csak brámanák készíthetnek neki ételt. Viszont amikor kijön így a templomból úgymond piknikezni, akkor bárki, hogyha szeretettel készített neki ételt, vegetáriánus ételt természetesen, akkor még hogyha más kasztba tartozik, de akkor ő is ajánlhat ételt Jagannathnak, mert Isten ő transzcendentális, szóval ő nincs a szabályoknak alávetve. Mi ránk vonatkoznak szabályok, de Istenre nem vonatkoznak szabályok. És akkor így bárki készíthet ételt, és utána az az étel, az fel lesz ajánlva, és ez olyan lesz, mint a tehát praszádom lesz, ez a neve. Tudod, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint mondjuk van egy keresztény ember, egy hívő ember, és akkor ő számára a szentelt víz és a csapvíz között van különbség. Lehet, hogy egy hitetlen ember számára nincs különbség, de van különbség. És akkor ugyanígy, amikor felajánljuk ezt az ételt Krisnának, az egy megszentelt étel lesz, karmamentes étel, és akkor ezt kiszokták osztani. Van egy nagyon érdekes, amin igazán szoktak csodálkozni az emberek, de itt a magyarázat rá, egy érdekes ceremónia, hogy amikor megérkezik a jelen esetben itt Budapesten a Szekér a Vörösmarty térre, akkor itt is ugye így volt szombaton, hogy amikor megérkeztünk, akkor elkezdték dobálni ezeket az ételeket, amit már felajánlottak Krisnának, ledobálták a fesztivál résztvevőiknek, tehát a híveknek. És akkor nagy tülekedés és tolongás és kapkodás volt és ugrálás, hogy kaphassunk ezekből az ételekből, mert ez nagyon-nagyon különleges, rendkívül áldásos. azt hiszem, hát igen, van ehhez hasonló, amikor valaki megházasodik, ugye, és akkor a hátra dobja a csokrot, ugye, és akkor nagy a tolongás van. Na, hát ez itt ahhoz hasonló, csak itt lehet, hogy még nagyobb áldást is lehet nyerni ezzel a praszádommal. Van egy másik érdekes dolog, ami még a bálványimádattal kapcsolatos, hogy van egy nagyon egyszerű trükkje annak, hogy hogyan lehet tudni, hogy az a szobor, az most bálvány, vagy pedig igazából csak egy szobor. Nagyon egyszerű, hogy imádkozzál hozzá, és hogyha a szívedben érzed azt a viszonzást, megkapod azt a választ, amiért imádkoztál, és amiről senki más nem tud, csak te tudsz, meg Isten, hogyha megkapod azt a választ, lehet, hogy nem azonnal, de valamikor megkapod azt a választ, akkor tudhatod, hogy nem egy szoborhoz imádkoztál. Te saját magad fogod tudni, hogy várjál már, ez nem csak egy szobor, mert senki más nem tudott erről a dologról, és én most megkaptam a viszonzást. Ez egy nagyon érdekes. Egy másik, amit még mondtad, hogy Istennek a formája, vagy Jagannátnak a formája van. Egy másik, hogy igen, az nagyon szeretik az emberek, hogy Jagannátot, mert olyan mosolygós, és olyan nagyon vidám, és ez az egész fesztivál olyan színes, és virágok vannak, és zene, és nagy csindadratta. De egy dologra mindig megkérdezik az emberek, hogy miért van az, hogy Isten fekete? Az olyan kis ijesztő, az nem olyan nem egy olyan nagyon, nem tudom, olyan lelki, vagy olyan vidám szín az a fekete. És erre van egy nagyon egyszerű válasz, hogy a lelki szeretetnek a színe az az arany. Az olyan sugárzó, az olyan ragyogó, mint a napfény. És Isten az, aki képes arra, hogy elfogadja a valódi szeretetet, bármilyen mennyiségű szeretetet elfogadja, és azt viszonozza. És olyan, mint mondjuk a napfény, hogyha kimész egy fekete pólóba a napfényre, akkor az úgy szívja magába a napot. Szóval Krisnának ez a fekete színe, ez azt jelenti, hogy ő nagyon mohon vágyik arra. Isten, ő ugye Jagannáth, szóval mindenható, mindene megvan. Minden erő és fenség és tudás a rendelkezésére áll. De ennek ellenére olyan kedves, hogy vágyik a mi szeretetünkre, mint hogyha olyan szeretet éhes. És akkor ez nyilvánul meg ebben a fekete színben, hogy nagyon-nagyon vágyik a mi szeretetünkre, de ennek a szeretetnek, ennek lelki szeretetnek kell lenni. Szóval az a jobb, hogyha olyan igazán tiszta, csillogó, ragyogó, mint az arany. És akkor ezt próbáljuk mi úgy tudatosítani magunkba, és kifejleszteni ezt a ragyogó, tiszta szeretetet.
Hát köszönöm szépen. Igazából őszintén szólva azt mondanám, hogy itt fejezzük be az adást, de még van egy pár percünk. Azért arról még hadd kérdezzelek meg téged, hogy ez az egész díszes zenés felvonulás alatt Krisna hívők táncolnak és énekelnek. Nagyon sokféle dalt énekelnek, de a legtöbbször a Hare Krisnát éneklik. Hogy honnan jött ez a fajta éneklés? Miért kell ennyit énekelni ezt a mantrát? Bizonyára van ennek valamilyen hátsó vagy mélyebb oka is.
Ez a mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez egy transzcendentális, tehát egy nem anyagi hangvibráció. Hogyha megszólítjuk Istent, mert ezek Istennek a nevei, Hare, Krishna, Rama, ugye Krishna az azt jelenti, hogy mindenkit vonzó. Ahogy erről beszéltem az előbb, hogy az mindenkinek a szeretetére vágyik, szóval mindenkit vonz. Hare, az Krishnának az egyik energiája, és a Rama, az pedig az a boldogságot jelenti, ami abból ered, amikor az energiáján keresztül megközelítjük a mindenkit vonzót, Krishnát. Akkor egy nagyon nagy boldogságot fogunk érezni. És ezek nem csak olyan nevek, hanem ezek Krisnának a nevei, Istennek a nevei, és amikor megszólítjuk őt ezen a néven, akkor magunkra vonjuk az ő figyelmét. Szóval most képzeld el, hogy van egy nagyon-nagyon gazdag ember. Mondjuk Isten az elég gazdag, hogy minden az övé. Nagyon gazdag, örökké fiatal, szép, ragyogó, mindene megvan. Akkor hogyan tudod magadra vonni az ő figyelmét? Nincsen szüksége semmire, nem tudod megvesztegetni, vagy nem tudsz neki ígérni valami dolgot, ami számára vonzó lehet, mert hogy mindene megvan. De hogyha szólítod a nevén szólítod, akkor odafordul, csak menj le egy forgalmas helyen az utcára, és akkor kiabáld azt, hogy nem tudom, Eleonóra, és hogyha van ott a tömegben egy Eleonóra, akkor oda fog fordulni feléd, hogy ki az, aki a nevén szólítja. És akkor Krishna ugyanígy, hogyha hívjuk, szólítjuk az ő nevét, akkor a nevén szólítjuk, akkor oda fog figyelni. Amikor ő odafigyel rád, akkor az egy teljesen más perspektíva. Tehát, hogyha te egy lámpával próbálod, van egy elemlámpád, és azzal próbálod éjjel megkeresni a napot, vagy a nap feljön, és ő fordul feléd, akkor annak más az eredménye. Szóval előbb fogod megtalálni a napot. Tehát egy Krishna hívő úgy gondolkodik, hogy nincsen, tehát hogy én pusztán a saját erőfeszítésemből nem tudom elérni Istent, Isten, ez csak Istennek a jó indulatából, vagy kegyelméből történhet, de én törekszem arra, hogy megkapjam az ő kegyét, és akkor mint a fészekben vannak a kis fecskék, hogy akkor jön a mama fecske, a kukac, vagy légy, vagy valami van a csőrében, és akkor melyik kis fecskének fogja odaadni azt a csemegét? Hát amelyik a legjobban csipog, és akkor amelyik a legjobban kéri azt az ebédet. És akkor ugyanígy, hogyha mi hívjuk Istent, akkor felénk fordul, és akkor nagyon, nagyon szívesen adja az áldásait. És ennek a Hare Krishna Mahamantrának ez a lényege, hogy énekeljük ezt, és ezzel hívjuk Istent, és várjuk az ő kegyét, az ő jó indulatát. Ennek az éneklése, ez nem egy ilyen szeszélyes, valamilyen önző gondolat volt, hogy valaki kitalálta, hogy most ezt fogja csinálni, hanem Isten saját maga eljött egy inkarnációban, 500 évvel, körülbelül 500 évvel ezelőtt, a földre, és akkor ő megmutatta, hogy hogyan kell, mert a Szentírásban le van írva, hogy hogyan kell csinálni, de tökéletesen megmutatni, arra még nem volt eddig lehetőség, és akkor Isten saját maga, mint egy inkarnáció eljött, és ő bemutatta, hogy ha valaki énekli a Hare Krishna Maha Mantrát, akkor ezzel, függetlenül attól, hogy milyen vallású, hindu, muzulmán, katolikus, buddhista, teljesen mindegy, ezzel magára terelheti Istennek a figyelmét, és akkor elnyerheti az ő áldásait, vagy az ő kegyét. És akkor azért énekeljük mindig ezt, és ennek az éneklésnek nincsenek szigorú szabályai. Lehet énekelni hangosan, vagy halkan, magasan, vagy mélyen, nagy csinadrattával, vagy csak úgy egyszerűen mosogatás közben dúdolgatni, de hogyha valaki ezt rendszeresen végzi, ezt a gyakorlatot, énekli Istennek a nevét, akkor 100%, hogy arra Krishna oda fog figyelni, és a szívében az a személy fogja érezni, hogy ott van egy kapcsolata, épül a kapcsolata Istennel.
Hát nagyon szépen köszönöm. Hát a mai nap sokan énekelték a városban ezt a mantrát. Van lehetőség különben holnap is. Hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor az interneten www.krishna.hu, ott egy csomó mindent megtalálja a budapesti és a vidéki Krishna templomokat, annak címivel és elérhetőségével együtt. Balarám Prabhunak köszönöm, hogy itt volt a mai rádióműsorban.
Köszönöm szépen.
Legközelebb két hét múlva lesz Góranga, szintén itt a Civil Rádióban, szombaton este 8-tól 9-ig. Hare Krishna!
Hare Krishna! Thank you.